József Haydn 93. D-dur szimfóniájának menüet tételét hallottuk, a Nikolaus Eszterházy szimfónia játszott Drahos Béla volt a karmester. Egy perccel múlt 4 óra.
Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
Szerenáddal folytatjuk a zenehallgatást. Hugo Wolf a zeneszerző, az olasz szerenádot játssza az Orpheus Kamara zenekar.
Thank you.
Hugo Wolf olasz szerenádját az Orpheus Kamara zenekar játszotta. Kaptunk egy érdekes hallgatói kérdést. Olvasom. Régóta tervezem, de sosem merészeltem, hogy fölteszek egy biztosan hülye kérdést, hogy mennyi idő alatt és egyáltalán meg lehet-e tanulni, fölismerni, hogy egy mű miért valamilyen moll vagy dur. Sok zenét ismerek, de ha nem mondanák be és nem olvasnám valahol a címet, sosem találnám ki. Egyáltalán nem buta a kérdés. Az alapvetően, hogy egy mű dur vagy moll, azt leginkább az dönti el, hogy a kezdő, de főleg a záró akkordja dur vagy moll. Ezt pedig onnan tudjuk megkülönböztetni, hogy kicsi vagy nagy terce van. Na, eddig az elmélet, de miről tudja egy átlagos hallgató megkülönböztetni, hogy durban vagy mollban vagyunk? Hát, hogyha egy kicsit leegyszerűsítjük, és most a zeneelmélet tudósok biztos, hogy csúnyán néznének rám, akkor azt mondhatnánk, hogy azok a zenék, amelyek szomorú hangulatúak vagy drámaiak, azok általában moll hangneműek, és azok, amelyek meg vidámak, vagy optimisták, vagy legalábbis olyan nyugodtnak tűnnek, azok szoktak általában dur hangneműek lenni. És akkor még mindig nem válaszoltuk meg azt, hogy jó, de mit jelent az, hogy F-dur? Hát az F ugyebár az ABC-s hangok közül az egyik, tehát hogy az a bizonyos kérdéses első vagy utolsó akkord az melyik hangra épül, F-re, G-re, C-re, A-ra, amire éppen. De és akkor miért mondjuk ezt mégis minden mű előtt, hogy A-moll, vagy D-dur, vagy ilyesmi, hát nem mindegy, majd a hallgató eldönti, hogy vidámnak vagy szomorúnak hallja ezt a zenét. Amiatt nem mindegy, mert egy csomó zeneszerző ugyanabban a műfajban írt több művet is, például szonátát, és akkor a legegyszerűbben a hangnemük alapján lehet őket megkülönböztetni, hogy van amelyik A-mollban íródott, van amelyik pedig B-durban. Hát hogyha ezt csak így hallgatjuk, akkor leginkább azt tudjuk megkülönböztetni, hogy moll vagy dur, a konkrét hangmagasságot az csak az abszolút hallásúak hallják meg. Viszont meg lehet különböztetni egymástól az egyes szonátákat, szimfóniákat. Ha valakinek ugyanabból a hangnemű, ugyanolyan típusú műből van több, na akkor jön az opusz szám, meg a köhelyjegyzéki és társai, hogyha valaki úgy hallgatja ezt a művet, hogy azt a mindenit ez megtetszett, és szívesen megkeresném az interneten, akkor legyen neki valami fogódzója, ne kelljen a rengeteg Haydn D-dur szimfóniát mindvégig hallgatni, mire megtalálja a nagyjából nem tudom, több mint 10 D-dur szimfónia közül, hogy aha, ez volt az. Szóval valami ilyesmi. A következő példa mindjárt egy kicsikét sántít, Schubert A-moll szonátájának harmadik tételét hallgatjuk meg. Egyrészt sok zenetörténész azt mondja, hogy Schubertnél inkább a moll a realitás és a dur az elérhetetlen szomorúság. Arról nem is beszélve, hogy a szonáták általában az első tételükről kapják a hangnem nevüket, tehát attól még, hogy az első tétel A-mollba volt, nem biztos, hogy az utolsó is. Minden esetre most az A-moll szonáta harmadik tétele szól, Schiff András zongorázik.